Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, a 49. Zsoltárban így szól hozzánk Isten igéje. Az éneklőmesternek, a Kórá fiainak Zsoltára. Halljátok meg ezt, mind ti népek, figyeljetek mind ti e világ lakói, akár közemberek fiai, akár főemberek fiai, együtt a gazdag és szegény. Az én szám bölcsességet beszél, szívemnek elmélkedése tudomány. Példabeszédre hajtom fülemet, hárfa szóval nyitom meg mesémet. Miért féljek a gonoszság napjain, mikor nyomorgatóim bűnevesz körül, akik gazdagságukban bíznak, és nagy vagyonukkal dicsekszenek? Senki sem válthatja meg atyafiát, nem adhat érte váltságdíjat Istennek, mint hogy lelküknek váltsága drága, abba kell hagynia örökre, még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödört, de meglátja. A bölcsek is meghalnak, együtt vészel bolond és ostoba, és gazdagságukat másoknak hagyják. Gondolatjuk ez. Az ő házuk örökké való. Lakhelyeik nemzedékről nemzedékre szállnak, nevüket hangoztatják a földön. Pedig az ember, még ha tisztességben van, nem marad meg. Hasonlít a barmokhoz, melyeket levágnak. Ez az ő sorsuk bolondság nekik, de azért gyönyörködnek szavukban a követőik. Mint juhok a Seóra vettetnek, a halál legelteti őket, és az igazak uralkodnak rajtuk reggel. Alakjukat elemészti a Seol, távol az ő lakásuktól. Csak Isten válthatja meg lelkemet a Seol kezéből, mikor az megragad engem, Szela. Ne félj, ha valaki meggazdagszik, ha megöregbül házának dicsősége, mert semmit sem vihet magával, ha meghal. Dicsősége nem száll le utána, ha életében áldottnak vallja is magát, s ha dicsérnek is téged, hogy jól tettél magaddal, mégis atyáinak nemzetségéhez jut, kik soha nem látnak világosságot. Az ember, még ha tisztességben van is, de nincs okossága, hasonlít a barmokhoz, melyeket levágnak. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által elcsöndesedik a szívünk te előtted, ahogy énekeltük is. Szeretnénk valóban elcsöndesedni, gondolatainkat lecsendesíteni. Szeretnénk ebben a csöndben meghallani a te szavadat, a te hozzánk szóló drága üzenetedet. Úr Jézus, te szerte jártál, amikor itt voltál a földön és hirdetted Isten országát. Kérünk, járj közöttünk is lelkeddel és szólj hozzánk. Te prédikálj nekünk. Köszönjük néked, hogy meg tudod tenni ezt a csodát, hogy nyomorúságos emberi szavak mögött, emberi szavakban a te szavad ér el bennünket. Kérünk, hogy hadd halljuk és hadd érje el a szívünket mindaz, amit ma is mondani akarsz. Kérünk, hogy formáld a mi szívünket, gondolatainkat, érzéseinket, és add, hogy irántad való bizalom, szeretet ébredjen bennünk, és az megerősödjön bennünk. Kérünk téged, újíts meg bennünket a hitben, az irántad való szeretetben, odaadásban, odaszánásban. Köszönjük néked, hogy hozhatjuk eléd a vétkeinket is, amikkel megszomorítottunk az elmúlt napokban, melyek bennünket nyugtalanítanak, lelkiismeretünket terhelik, elűzik az álmot a szemünkből. Köszönjük néked, hogy van bocsánat, van kegyelem, bőséges nálad a kegyelem. És köszönjük néked, atyánk, hogy tudhatjuk, hogy mindez Krisztus keresztjéért van. Aki meghalt értünk, aki feltámadt a halálból, aki él, ő érte, tisztíts meg a szívünket. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a könyörgésünket, hallod sóhajtásainkat, és itt vagy velünk. Köszönjük néked, hogy így teszel, irgalmas, hatalmas atyánk. Amen. Kedves testvéreink, testvéreim, énekeljük ige hirdetésre készülve a 227. énekünknek a harmadik versét, 227. énekünk harmadik versét. Szegény bűnös embereknek üdvösséges reménye, benned hívőknek öröme, boldogsága, szépsége. Isten tiszteletünk alapigéje, a 49. Zsoltár 16. verse. Csak Isten válthatja ki lelkemet a Seol kezéből, mikor az megragad engem. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, augusztus 7-én meghalt Jim Lovell, amerikai űrhajós. Az Apollo 8 űrhajónak volt az egyik utasa. 1968-ban, december 21-én, karácsony napján voltak fönt az űrbe, és néztek vissza a három amerikai űrhajós a földre, és felolvasták a Szentírásból, a Mózes első könyvéből a teremtés történetnek az első 10 versét. Bizonyságot tettek Istenről. Sajnálom, hogy de ez csak az én magán véleményem. Sajnálom, hogy a magyar űrhajósnak nem jutott eszébe ugyanez a dolog. Jó lett volna. Most Jim Lovellről emlékezünk, aki 97 éves korában tért meg, reméljük, hogy a mennyei atyához, a megváltójához. Kórá fiai is Istenről tesznek bizonyságot ebben a Zsoltárban. Mégpedig úgy szólnak, hogy mindenkit megszólítanak. Annak idején ezt a űrbeli közvetítést körülbelül 1 milliárd ember látta a Földön, és hallották ezt a felolvasást, a Szentírásnak a felolvasását a Teremtő Isten dicsőségéről. Hát valahogy, mintha nem csak 1 milliárd, hanem még több embert szólítanának meg Kórá fiai ebben a Zsoltárban, minden földhöz élő emberhez fordulnak, bármely nép tagjait, bármilyen rendű, rangú embereket, mindegy, hogy kis ember, nagy ember, gazdag, szegény, hatalmas, hatalom nélküli, mindenkinek fülelnie kell, mégpedig egyfelől azért, mert valami általánosan mindenkire vonatkozó problémát és annak a megoldását fogják mindjárt feltárni ebben a tanító költeményben. De azért is oda kell rájuk figyelnünk, mert jelzik, hogy nem fognak bolondságokat, sületlenségeket beszélni, és felesleges poénokat sütögetni, hanem bölcsességet, azaz Istentől jövő tudományt fognak mondani. És erre mindenkinek oda kell figyelni. Illetve nagyon érdekes a harmadik dolog is, tudnélik, azt ígérik, hogy egy titok megfejtését fogják adni, és a titkok mindig érdekelnek bennünket, ki akarjuk őket valahogy kutatni. Hárfa hangja mellett fejtem meg rejtvényemet, mondják itt Kóra fiai. Tehát mindenkit megszólítanak az egész világon, nem csak 1 milliárd embert, hanem többet, bennünket is, ma élő embereket. Azzal, hogy Isten bölcsességét fogják nekünk tolmácsolni, és egy titkot fognak nekünk megfejteni. A titok maga, ez az első pontunk, tulajdonképpen a 6.-7. versben rejlik. Miért féljek a gonoszság napjain, mikor nyomorgatóim bűne vesz körül, ki gazdagságukban bíznak és nagy vagyonukkal dicsekszenek? Egészen pontosan miért ne féljek a gonoszság napjain, amikor nyomorgatóim bűne vesz körül, ki gazdagságukban bíznak és nagy vagyonukkal dicsekszenek? Egy olyas valaki szólal meg, akkor olyan korban élt a Földön, amikor az emberek legnagyobb része, hogy mondják, a gazdagságukban bízott, és nagy vagyonukkal dicsekedtek. Ez azt jelenti, hogy olyan korban élt a beszélő, vagy a beszélők, amikor az emberek többsége materialista volt. Vagyis a mammont istenítette. A pénzt és a vele járó dolgokat istenítette. Közben, ahogy ez lenni szokott, mindenféle gonoszságokat műveltek, nyomorgatóim bűne vesz körül, magát a kegyes zsoltárírót vagy zsoltárírókat is bántották ezek a mammon imádók. Ezeket az időket, amikor a mammon imádat általános, és amikor az istenfélőket a mammon imádók bántják, ezeket úgy nevezi, hogy gonosz idők, a gonoszság napjai, így nevezi, a gonoszság napjai. Hát mondhatjuk, hogy az idők elteltek időközben, de a helyzet maga nem változott. Mert a világunk, a mai világunk is, mondhatjuk nyugodtan, hogy a mammon imádatában gyakorolja magát. A legtöbb ember teljességgel materialista ember, és a pénz a mindene. És amikor ilyen idők vannak, akkor ezek az idők a gonoszság idői. Ezek a gonoszság napjai. Ma is a gonoszság napjait éljük. Azt mondja már az Új Szövetség is, hogy a pénznek a szerelme, vagyis amikor a pénzt elkezdik isteníteni, és nem a helyén kezelik az emberek, akkor ez minden rosszat fog előhozni. Bennük, belőlük, az emberek között, a társadalmakban, országok között. Minden gonoszságnak, minden rossznak a gyökere a pénznek a szerelme. Nem a pénz, a pénznek a szerelme. És ezt ismerjük, testvérek, hogy a mammon, a pénz, aki elkezdi imádni, azt az embert magát is tönkreteszi, és rajta keresztül tönkretesz mindent. Az ilyen emberek, akik a mammon előtt hódolnak, és állandóan ezen jár az eszük, és ezt tartják az életben a legfontosabb dolognak, gátlástalan emberekké válnak egy idő után. Másokon átgázolnak, egoisták, önzők, szeretetlen emberek, akik soha nem tudnak megelégedni azzal, amiük van. Észre se veszik, hogy mennyire lenéznek másokat, átnéznek másokon, akiknek kevesebb van náluknál. A náluknál gazdagabbat irigylik, de nem ismernek semmi különösebb erkölcsi aggályt, ha arról van szó, hogy miként gyarapíthatják a vagyonuk, és ebbe belefér minden, hazudozás, házasságtörés, csalás. A vadkapitalisták napjai, a gonoszság napjai. Ezt megpróbálják olykor jókodással, béketeremtéssel, meg egyéb dolgokkal leplezni, de embertelen és kegyetlen emberek, akik nem törődnek senkivel, se Istennel, se emberekkel. Persze, hogy a gonoszság napjai ezek. Ha példát kell mondanom, itt van a szomszédunkba dúló háború. Látjuk, hogy Ukrajna termőföldjeinek, bányáinak túlnyomó százaléka, nyugati bankok, nyugati amerikai mezőgazdasági cégek, helyi oligarchák kezébe összpontosulnak, és megértjük akkor, hogy miért kell pénzt fektetni ebbe a háborúba. Mert hát csak nem veszhet el a titkos számlákon, az adóparadicsomokba bejegyzett cégek hihetetlen, és a jövőben még jobban jövedelmező vagyona. És ezt az országot nyilvánvalóan a pénze és a haszon, a nyereség miatt kell, a profit miatt kell beléptetni az unióba is. Közben még az amerikai fegyvergyárak is jól megszedik magukat, az se hátrány. Az pedig, hogy közben hányan halnak meg, vagy hogy hány gazdember megy tönkre EU-szerte, az nem érdekel senkit. Mindenki csak a maga érdekeit, anyagi érdekeit nézi. Még az amerikai elnök is. Persze a másik oldalnak, az oroszoknak is nyilvánvalóan komoly anyagi érdekei fűződnek ahhoz, hogy megszerezzék Ukrajna földjét, ásványkincseit, a nagyobb részét. És igazából nem lehet látni ennek az egésznek a végét, mert a pénznek a hatása az, hogy nem tud soha megelégedni az ember azzal, amilyen van. Mindig több kell, és mindig gyarapítani kell. És ez akár permanensé is tehet, vagyis folyamatossá is tehet egy háborút. Persze a pénzemberek a háttérben vannak. Előtérben politikusok vannak, akik mögött ott vannak a pénzemberek, akik fizetik őket kilóra. Szóval látjuk ezeket a dolgokat, testvérek, és tudjuk, hogy így van, igaza van a Szentírásnak, minden rossznak gyökere a pénznek a szerelme. Lokális szinten is, hogy így mondjam, családi szinten is, egyéni szinten is, országos szinten is, magyarországos szinten is, Európa és világszerte így van. Minden rossznak gyökere a pénznek a szerelme. Akkor is, ha úgy nevezik, hogy merkantilizmus, vagy neomerkantilizmus. Ez az, amit most az amerikai elnök csinál, hogy mindenkit megbüntet, vámokat vet ki, azért, hogy minden tőkét, minden aranyat és minden dicsőséget Amerikába vigyen. Az ő nagy példaképe, akiről Alaszkába hegyet neveztek el, ahol véletlenül éppen most lesz a nagy orosz-amerikai találkozó, a McKinley hegyet. Azt ő előre megígérte, hogy ha ő lesz az amerikai elnök, akkor visszaadja ezt a nevét annak a hegynek. Mert McKinley a 19.-20. század fordulóján élt amerikai elnök volt, aki ugyanilyen gátlástalan merkantilista volt, mint ő. Óriási problémákat szakasztott egyébként Amerikának, meg a világnak is a nyakába. Ez a politika. Amit most békepolitikának, sőt béke Nobel-díjjal akarnak elismerni. Majd meglátjuk, mi lesz ebből. Most is mi lesz ebből. De az, hogy ezek gonosz napok, testvérek, amik beélünk. Gonosz napok, amikor a mammon dirigál az embereknek a gondolatait, a terveit, a jellemét, a beszédét, az eljárásait, akár politikusként, akár gazdasági emberként, akár hétköznapi emberként. Ez a bálványimádás mai formája. Ilyen környezetben kell élnünk, és akkor kezdjük érteni Kórá fiait, akik azt kérdezik, hogy egy ilyen környezetbe hogyan nyerhetünk el egy belső nyugalmat, egy belső szabadságot, amikor ilyen emberek közegében kell élni, akik ráadásul még velünk szembe, akik nem vagyunk olyanok, mint ők, velünk szembe is arrogánsan lépnek föl, és bennünket is kényszeríteni akarnak, esetleg gonosz és ártalmas dolgokra is, és a szolgálatukba akarnak állítani, és azt akarják, hogy együtt vonyítsunk velük, vagy üvöltsünk velük. És mi is legyünk olyanok, olyan materialisták, mint ők, ahol legyünk olyanok, akiknek az anyagiak a minden, és az Isten a semmi. Ahol gonoszság napjai vannak, testvérek, ott hogy élhet egy hívő ember? Békességben. Félelem nélkül. Szabadon. Mi ennek a megfejtése? A titok megfejtéséről is egy pár szót hadd ejtsek. Mert a Zsoltár írók elmondják ebben a Zsoltárban hárfa hangjai mellett, hogy két dolgot, pontosabban hármat, de kettőt Biztosan fölismertek, a harmadikat is fölismerték, de azt majd külön mondom el. Az egyik, amit felismertek ebben a világban, az az örök életnek a megfizethetetlensége. A másik pedig a halál elháríthatatlansága. Ez a pénz értékét tökéletesen devalválta és inflálta a szemükben. Az egyik tehát az örök élet megfizethetetlen. És kimegyünk a piacra, azt megkérdezzük egy árustól, hogy mennyibe kerül ez vagy az, válaszolnak, alkudozunk, megegyezünk vagy nem. Kérdezzük Istentől, mennyibe kerül az örök élet, az üdvösség? Akár a másiké, akár az enyém. Isten nem azt válaszolja nekünk, hogy ennyi meg ennyi, aztán kezdhetünk alkudozni, hanem azt mondja, hogy az örök élet ára megfizethetetlen. Megfizethetetlen a számodra. De nem csak a számodra, nincs egyetlen egy dúsgazdag ember sem, a világ leggazdagabb embere sem, aki megfizethetné az örök élet árát. A Rockefeller dinasztia, amelyik trónra emelte McKinley-t annak idején. Amerikai elnökké tette. És azok az emberek, akik Trumpot most amerikai elnökké tették. Nincs az a pénz, amit a londoni nem tudom én milyen titkos kamarákba kezelgetnek. Nincs az a pénz, amivel megvásárolható lenne az örök élet. Senki nem vásárolhatja meg se magának, se másnak. Le kell mondania arról, hogy megvegye. Örökre le kell mondania arról, hogy túlél mindent és örökre életben marad. Miközben bíznak a gazdagságban, gyűjtögetik a pénzt, mert úgy vélik, hogy ebből minél több van, annál jobb, mert ezzel minden, de mindent el lehet érni, magamnak is, meg másoknak is, még akár örök életet is. Ez messze nem így van, mondják Kórá fiai. Az örök élet az túl drága. Nem volt, nincs és nem is lesz az a pénz, amivel az örök élet megvehető lenne. És épp ez az, ami Kórá fiai szemében helyre teszi a pénznek a tulajdonképpeni értékét. Vagy kimutatja az értéktelenségét. Érdekes egyébként, hogy Kórá fiai szerint a váltságdíjat, mármint hogy az örök életért járó pénzt, Istennek kellene megfizetni a 8. vers szerint. Már ők is úgy látták, hogy az ember örök élete az teljességgel Isten kezébe van, tőle kellene megvenni, magunknak is, meg másoknak is. Csak hogy nem lehet. Nincs az a pénz, amivel ezt meg lehet venni. Lehet, testvéreim, látjátok ezt, hogy a világban pénzért mindent meg lehet venni, mert minden eladó. Eladó az egész világ, a tisztaság, a becsület, a haza, az igazság. Lehet Júdást venni 30 ezüstért, lehet euróért hazaárulót venni, hazugságokat venni, közvéleménykutatási adatokat venni, sikert venni, hatalmat venni, kapcsolatokat venni, diplomát venni, médiát vásárolni, politikai tisztséget, beosztást, szeretetet venni. Sok mindent meg lehet venni, de az örök életet azt nem. Az nem vehető meg pénzzel az Istentől. Se magamnak, se másnak. Ezért, mivel nem vehetek magamnak örök életet, mondják Kórá fiai a 11. és következő versekben, senki nem tudja elkerülni a halált. Senki. Lehet valaki bölcs vagy bolond, meghal. Lehet valaki világ fölötti hatalmasság, kaphat Nobel-díjat, lehet olyan, akinek a nevét százrak, ezrek ismerték országhatáron túl, lehet, hogy lájkolták millióan, akkor is a végső sorsa a halál. Lehet akárkicsoda. Úgy végzi, mint a jószágok. Mert gazdagsággal nem veheti meg magának az örökké valóságot. A halál pedig ő se vehető meg. Ez a másik, az érmének a másik oldala. A halál se vehető meg. Ő mindenkit legyőz. Meghal mindaz, aki a pénzébe bízik. Lehet, hogy attól várja még az örök életet, de az is így jár. Az is így jár, aki ezekért az emberekért rajong, aki tapsikol nekik, akik elismerik, akiknek tetszik-e bolondoknak a beszéde, mondja. Meg kell halljál, mondja Kórá fia. És a halállal szembe semmi jelentősége nincs annak, hogy mennyi pénzed van. Egyébnek se, annak sincs, hogy férfi vagy, vagy nő vagy, heteró vagy, transz, hogy koldus vagy, nem tudom, dúsgazdag. Bírhatod az egész világot, tied lehet minden. A halált nem veheted meg. Ott fekszenek mindegyütt a sírban, mondják Kórá fiai. Gazdagok és a lájkolóik, az irigyeik. A halál legelteti őket, mint a juhaikat, így mondja. Pásztoruk a halál. Elnyelte testüket a holtak birodalma, és nem maradtak meg, és egész drasztikusan fejezik ki magukat az eredeti szövegbe. Elemészti alakjukat, vagyis elrohad a testük. Elrohad a sírban, távol nagyszerű luxus lakásaiktól, mondja. Letépik a kegyeletnek a leplét sokszor, amivel az emberek el akarják rejteni a halál szörnyű munkáját, és azért fejezik ilyen keményen magukat. Józanodjon ki, aki olvassa, aki hallja az ő szavukat, mert a halál megvásárolhatatlan. Mindenkit legyőz. Kórá fiai jól látták ezt, testvérek. Valóban így van, hogy amit ők is a Bibliából tudtak, mi is a Bibliából tudjuk, hogy az ember és az ő Isten elleni bűne, az Isten elleni lázadásnak a büntetése a halál törvénye. A bűn zsoldja a halál. Az ember, aki Istenné akart lenni, Isten által halálfiává tétetett. És ez a halál törvénye, testvérek, ami megmutatja az embernek, aki bízik a pénzbe, és abból, hogy azáltal ő mindent elérhet, megmutatja neki, hogy te egy nagy senki vagy. Te egy nagy senki vagy. Jön a halál, és a büszke, hiú, kivagyisága teljes tudatában, öntudatos kis istenként jövő menő embernek lelkével érzékelteti, hogy semmi vagy. A halál összetöri a büszkeségünket, a helyünkre tesz minket. Tudatosítja bennünk, testvérek, hogy egyáltalán nem istenek vagyunk, hanem emberek, akik nem leszünk soha übermencsek, és nem fogjuk soha legyőzni a halált, legyen akár mekkora pénzünk is. Még ha azt is játsszuk, hogy istenek vagyunk, önistenítő, önmegvalósító emberek, akik senkit nem ismernek el maguk fölött, akik fújják a saját nótájukat, és bíznak saját bölcsességeikbe, a halál porigaláz minket. A szószoros értelmében a porigaláz. Mert porrá tesz minket. Könyörtelenül, nincs appelláta. Mutogathatjuk a pénzünket, semmire nem megyünk vele. A nevet rajta, nem érdekli a halált. Örök életet, mondják Kórá fiai, nem vehetsz a pénzeden. Hiába bízol benne. És a halál se tudod elhárítani, mert ő is megvehetetlen, nem csak a kegyelem, a halál is megvehetetlen. És kétszer is elmondják, hogy ebből a szempontból egyenlőséggel tehető az ember és a szarvasmarha között. Nem kell fölkapni a fejünket ezen, mert valóban igaz, hogy minden teremtmény utolér a halál a földön, ugyanúgy a jószágot, mint az embert. Egyébként a Bibliában a szarvasmarha mindig az embernek a hűséges társa. Alázatos társ, türelmes társ, mindig így jön elő a Szentírásba. Egy napon teremtetett az emberrel. Nem valami rossz dolog ez. Csak a halál ugyanúgy intézi el azt is, mint bennünket, akik bízunk a pénzben. És még valamit aláhúznak itt Kórá fiai, amit minnyáján tudunk. Így úgy a népi bölcsesség is átvette ezt, hogy a koporsón nincsen zseb. Ugye? Aláhúzzák ezt a dolgot a pénzzel kapcsolatban, hogy a haszontalanságát kimutassák, hogy végül is senki semmit nem visz magával a sírba. Senki semmit nem visz el. Egy garas se. Nem, egyszerűen azt, ahogy úgy van, ahogy Jobb mondja, amikor megfosztódik mindenétől, azt mondja, hogy mesztelenül jöttem ki anyám méhéből, és mesztelenül térek oda-vissza. Semmim nincs. És ugyanezt mondja a Prédikátor könyve, és ugyanezt ismétli Pál apostol az 1. Timóteus levél 6. részébe. Világos, hogy semmit nem hoztunk a világra, semmit sem fogunk kivinni belőle. Úgyhogy gyűjtögethetünk. Magunknak lehet, hogy valami kis kényelmet, meg a gyerekeinknek valami kis kényelmet, de magunknak igazi hasznot nem okoz a pénz, nem szerez a pénz. Becsap bennünket. Mert egyébként pont ez a döbbenetes, hogy amiben bíznak az emberek, amitől a boldogságukat, a békéjüket, talán az örök életük is várják, az fogja nekik a legnagyobb csalódást okozni, mert semminek bizony, nem kevésnek, semminek bizonyul. semminek. Nem viszik el magukkal, az örök életet nem tudták megvenni az Isten országába. A halált nem tudták elhárítani vele. Elkárhoznak, mert ezt mondja az írás itt a Kóráfiaiba, az ilyen emberek nem csak, hogy oda térnek, ahol atyáik vannak, az elődeik, hogy tudnilik a sírba, hanem soha nem látnak világosságot. Ami más szóval azt jelenti, hogy elkárhoznak. Az örök sötétségbe jutnak. Na most a harmadik dolog. Ebbe a világba kell élnünk, ahol ilyen emberek vannak. Lehet itt békébe, szabadon, nyugodtan élni, félelem nélkül? Hát lehet, csak mondják Kóráfiai, fontoljátok meg ezt a dolgot, hogy a pénznek valójában mekkora értéke van. És fontoljátok meg, hogy azoktól az emberektől, akik a pénz emberei, akár kis emberek, akár nagy emberek, mindegy, nektek félni kell ezektől az emberektől. Ne félj, ha valaki gazdag lesz, mondják, tanácsot adnak nekünk. Ne félj, ha házának, családjának, nemzetségének dicsősége öregbül, vagyis nőttön nő a gazdagsága és vagyona. Lehet, hogy örül ő is az életnek, életébe és halálába dicsérgetik őt az emberek, rajonganak értük, még a temetésükre, a nekrológiukban is az egekbe fogják magasztalni őket. Nem kell tőlük félni. Nem kell tőlük félni. Egyáltalán ne félj tőlük. Tőlük éljél nyugodtan, békességbe. De a titkod, micsoda? Tulajdonképpen az, hogy rábízod magad az Úrra. Rábízod magad az Istenre. Itt rejlik ennek a Zsoltárnak végül is a leglényegesebb mondani valója. Mert fontos, hogy a pénzzel mit lehet megvenni, meg mit nem. Az igazán értékes dolgokat nem lehet megvinni, és nem is tudunk semmit elvinni a vagyonunkból. De van még valami. Fontold meg az Urat. Az Urat fontold meg, akiről mit mondanak? Csak Isten válthatja ki lelkemet a Seol kezéből, ha az megragad engem. Kizárólag ő. Ő lesz a szabadítónk a haláltól, és ő lesz az örök életünknek a megadója. Azt mondják Kóráfiai, hogy Isten ki ragad minket, ki tép minket a Seolnak a hatalmából. Az azt jelenti, hogy kitép minket a halálból, a kárhozatból, kitép minket és feltámaszt minket. Életet ad nekünk. Ezt kérdezzük, hogy honnan tudták Kóráfiai, hogy Isten a halál fölött úr. Honnan tudták, hogy tőle van az örök élet? Nyilván valóban testvérek, gondolhattak ők Énókra, vagy Illésre. 1 Mózes 5-ben olvassuk, hogy Énók Istennel járt, és eltűnt, mert Isten magához vette. Nem halt meg, eltűnt a földről, megdicsőítette őt Isten. Emlékeztek, hogy Illés ugyanígy elragadtatott a földről, testi halál nélkül, örök életet kapott. Illés forgószéllel fölment az égbe. Sőt, Ézsaiás könyvében is olvasunk egy igét, a te halottaid életre kelnek, föltámadnak a holtesteik. Ébredjetek és újjongjatok, kik porban laktok, mert harmatod a világosság harmata, és a föld visszaadja az árnyakat. És Dániel könyvében is olvassuk, akik a föld porában alszanak, azok közül sokan feltámadnak, némelyek örök életre, mások örök kárhozatra. Kóráfiai az Isten szavából tudták azt, hogy Isten az ura, a forrása az életnek, és a halál fölött is hatalommal bír. Nem beszélve, hogy talán még nem tudjuk pontosan mikor éltek, de lehetséges, hogy akár hallottak Illés vagy Elizeus halott támasztásairól is. Hiszen Illés a sareptai özvegynek, Elizeus a sunemi asszonynak a fiát támasztotta föl Isten segítségével. Látták ők, és ezért szólnak testvérek mindenkinek a földkerekén, hogy a mammont hagyjátok magára, mert örök életet se tudtok vele venni, meg a halált se tudjátok elhárítani. Ehelyett térjetek az Úrhoz, mert ő az örök életetek forrása, az üdvösségetek forrása, és ő a halál felett győztes úr, ezt hirdetik hangosan. És mindezt, testvérek, nekünk is kell hirdetni, sőt, mi még hangosabban hirdethetjük, mint ők, mert mi az Úr Jézus földre jötte után élő emberek vagyunk, és tudjuk, hogy ő eljött, és bemutatta, hogy ő az örök élet forrása. Azt mondta, hogy aki ő benne hisz, annak örök élete van. És azt is bemutatta, hogy a halál fölött is hatalma van, mert legyőzte a halált, föltámasztott embereket, sőt végül maga is meghalt, mert a bűneink büntetését, a halált vette át, és így szerzett nekünk a vérével bűnbocsánatot és örök életet. És amikor meghalt, akkor ő is ugyanígy, mint Kórá fiai, az Isten kezére bízta magát, atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Miért? Mert Kórá fiai is megmondták, hogy csak te tudod kiragadni a lelkemet a Seol kezéből, ha az megragad engem. És az Úr kiragadta őt, az atya kiragadta őt, miután megfizette a váltságdíjat. Kiragadta őt a Seol hatalmából, feltámadt Jézusunk, és azt mondta, újra ismétlem, hogy aki ő benne hisz, annak örök élete van. Azt mondta, hogy aki ő benne hisz, az ha meghal is él, és aki csak él és hisz ő benne, soha nem hal meg. Csak és kizárólag tőle kaphatunk ajándékba örök életet. Ő benne bízzatok, ne a mammonba. Ő benne, aki legyőzte a halált, és aki a testünket is ki fogja ragadni egy napon a halál kezéből, és feltámaszt minket dicsőségbe. Olyan csodálatos ez a látomás, testvérek, ez a kijelentés, amit az apostolok mondanak. De már ott van az Ószövetségben is, Dánieltől idéztem az előbb, hogy eljön a nap, amikor a halottak kijönnek a sírból, feltámadnak, új testben. Van, aki elmegy a pokolba majd az új testbe, van, aki meg az Isten országába megy az új testében, hogy ott legyen örök boldogságban. Mindez, testvéreim, mondják Kórá fiai, nem a pénznek köszönhető. Úgyhogy fosszátok meg az életetekbe betöltött kulcs szereptől a pénzt, és adjátok a kulcs szerepet magának, az Úrnak. Őrá figyeljetek, őre jár, bízzátok magatokat, őt kövessétek, Jézust, mert ő a halál legyőző, és ő az örök élet megadója. És a pénztől ugyan el kell válni, amikor meghalunk, és mindenünket itt fogjuk hagyni. Mesztelenül jövünk, és mesztelenül megyünk. De ha hívők voltunk, Jézustól nem kell elválnunk soha. Még ma velem leszel a paradicsomban. Tőle nem kell elválnunk a halálba se. Ő közé és a benne bízók közé a halál se tud éket verni. Oda megyünk ő hozzá, ha meghalunk. És egy napon, amikor eljön az ideje, feltámadunk dicsőségben, és akiben ez a hit van, testvérek, az az ember a gonoszság napjain is mindenféle félelem nélkül élhet. Békességbe, szabadon. Úgyhogy kérdezem, hogy oda bíztad már magad Jézusra, a megváltódra, az Uradra? Ő az első az életedbe? Akkor akármilyen is ez a világ, élhetsz békességben, szabadon, nyugalomban, mint Kórá fiai a maguk idejébe. Ha meg nem, akkor csak nyugtalankodjál. És ez a nyugtalanság űző Jézushoz, mert a pénzettől, az általa szerzett dolgoktól, vagy a hatalomtól, vagy bármitől semmit nem fogsz kapni. Semmit. Itt fogod hagyni az egészet. Hasznát nem látod soha. Sőt, meglátod, hogy hova jutnak azok, akiknek az Istene volt a pénz. Nem látsz világosságot soha örökké, ezt mondják. Soha. Az örök sötétségbe maradsz, a kárhozatba. Ha azt akarod, akkor imádd a mammont. Ha az örök világosság, akarod, hogy fényeskedjék, imádd a Krisztust. Imádd az Urat. Egy ateista, materialista, mammon imádó világ kellős közepén. Békességben, szabadon és örömmel. Adja meg nekünk ezt az Úr. Amen. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te lelked ihlette ezt a Zsoltárt is. És olyan csodálatos, hogy az a bölcsesség, amit Kórá fiai ott az ős időkbe kaptak, az ma is megállja a helyét. Az örökké való, időt álló bölcsesség. Köszönjük néked, hogy voltak, akik figyelmeztettek bennünket is előre, hogy a pénzben, materiális javakban, bármi is legyen, az ne bízzunk egyáltalán, mert nem segít rajtunk semmit. Az igazi segítség nálad van, nálad, Urunk Jézus Krisztus, aki az örök élet forrása vagy, és aki a halál legyőzője vagy, akitől soha nem kell elválnunk, a halál sem tud elválasztani tőled, és nem tud éket verni közénk, akik benned bízunk, téged szeretünk, és téged akarunk követni. Segíts bennünket, Urunk, hogy te lehessél az első, a legnagyobb érték, a mindenek fölött álló, a szívünkben és az életünkben, akinek mindent alárendelünk. Te legyél az, akitől minden függ az életünkben, a gondolataink, a döntéseink, az eljárásunk, a pénzkezelésünk is. Te légy az első, és az utolsó is te leszel akkor, az örökké valóságban. Kérünk téged arra, hogy döntsd le ezt a bálványt minnyájunk szívébe és minnyájunk életébe, amit pénznek neveznek. Látod, hogy mennyire ott áll a döntéseink, a gondolkodásunk mögött. Mennyire bízunk benne, hogy ez adja meg nekünk a boldogságot, az örököt, örök életet, a reményt, a szép életet, mindent ettől várunk. És pont ez fog minket tönkre tenni, és tesz is tönkre. Nem csak bennünket, családokat, országokat, népeket. Könyörülj meg, és segíts, hogy trónfosztottá nyilváníthassuk ezt a bálványt az életünkbe, és téged emeljünk a trónra, te legyél az első, a királyok királya, a mi királyunk is. Köszönjük néked, hogy tanítasz minket, és biztatsz erre a lépésre, és munkálkodsz a szívünkben, hogy téged szeressünk, téged imádjunk, előtted hódoljunk, téged magasztaljunk, és tőled függjünk minden dolgunkba. Urunk, érd el szívünkben ezt a csodát. Tégy minket valódi imádóiddá. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket, a családokat, az idejövőket, a távol lévő testvéreinket. Imádkozunk azokért, akiknek nehéz sorsuk van, könnyebbíts rajtuk, áld meg őket is. Vond magadhoz a szívünket, és erősítsd meg a szívünket te benned. Könyörülj meg országunk békéjén, könyörülj meg vezetőinken, hogy téged imádó emberek lehessenek, és könyörülj meg ezen a világon, az emberiségen. Hisszük, hogy a te kezedben van minden hatalom, és hisszük, hogy minden te irányítasz, még ellenségeidet is. Légy áldott, hogy rád bízhatunk mindent. Légy áldott, hogy meghallgatod könyörgésünket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Csak Isten válthatja ki lelkemet a Seol kezéből, mikor az megragad engem. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet. Testvérek, hirdetem először is, hogy a Isten tisztelet után mindazokat szeretettel várjuk itt a templomba, akik jelentkeztek a gyülekezeti hétre, vagy legalábbis a családoknak a képviselőit, mert Lupcsa György testvérünk szeretne néhány dolgot elmondani a jelentkezőknek. Tehát kérem, hogy ne szaladjatok el, hanem maradjatok itt a templomban, és hallgassuk meg Gyurit. Hirdetem másodszor, hogy Pajzos Imréjék kis háza megrongálódott a viharban, és a tető javításra, felújításra szorul. Kedden szeretnénk kimenni oda, hogyha van valaki, aki szívesen segítene a tetőnek a helyreállításába. Léceket kell egy kicsit megigazítani, cserepeket kell leszedni, illetve föltenni egy párat, amit sikerült megkapnunk innen-onnan. Ha valaki ebbe szívesen segít, akkor keressen engem, vagy ifja Pauk Jánost. János a vezére ennek a, mármint hogy az ifjabbik, ő a vezetője ennek az akciónak, most nem tud itt lenni, de ha valaki szeretne jönni, akkor akár nálam is, akár nála is jelentkezhet erre a munkára. Tehát kedden mennénk ki. A pontos részletet János nem mondta még el. Gondolom, hogy reggel tudnánk kimenni. Nem, ha valakit érdekel, akkor jelentkezzen, és részleteket elmondom. Hirdetem még azt, hogy ugyancsak kedden este 6 órától bibliórát tartunk, szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.